A Magyar Katolikus Rádió műsora. Teljességre hangolva. Beszélgetés Pál Ferivel.
Köszönti Önöket a szerkesztő, Csúth Judit. Sorozatunk házigazdája és szakértője pedig Pál Feri atya, mentálhigiénés szakember.
Köszöntlek téged és az adás hallgatóit.
Pál Feri több mint 10 éve tart előadásokat a pszichológia, a teológia, a mentálhigiéné és a szociálpszichológia témakörében. Ezen a tavaszon a sématerápiával ismerkedhetnek meg mindazok, akik ellátogatnak kedden esténként a budai millenárisra, ahol az ember egyfajta útmutatást kaphat a mindennapok ügyes-bajos dolgait illetően. Ez a célja a Magyar Katolikus Rádió Teljességre hangolva című műsorának is, hogy a keddi alkalmakhoz kapcsolódva megpróbáljunk egy kicsit együtt gondolkodni, hogy hétköznapi nyelven közérthetően beszéljünk örömeinkről és gondjainkról egyaránt. Műsorunk üzenetrögzítős telefonszáma 061-255-3388, e-mail címünk pedig pálferikukac@katradio.hu. Történeteket, élményeket, véleményeket várunk, hívjanak minket, írjanak nekünk. Az elmúlt adások folyamán egész sokat megtudtunk arról, hogy hogyan oldhatjuk meg azokat a problémákat, amit gyermekkori sérelmeink okoznak. Hiszen sokszor nem is vagyunk tudatában, hogy ezek a rosszul berögzült, úgynevezett sémák mennyire megkeseríthetik a tartós jóllétünket önmagunkkal és a körülöttünk lévő emberekkel egyaránt. Problémáink megoldásában a közvetlen környezetünk hozzáállása és támogatása is nagyon sokat számít. Erről szól a következő bejátszás is.
Egy barátommal beszélgettem, és nem voltam túl jól, tehát nagyon sok olyat mondtam neki, ami talán nem is tetszett neki, vagy furcsálta, vagy nem annyira. Lehet, hogy érzelmileg se érintette annyira jól, viszont annyira nyugodtan reagált, és azt mondta, hogy ez szuper, és hogy ő benne semmit nem változtat az, hogy én ilyen vagyok most, vagy hogy ilyen a lelkiállapotom, az őt egyáltalán nem rendíti meg, mert ő ugyanúgy szeret engem, vagy ugyanúgy gondol rám, mint ahogy mindig.
Milyen szerepe van a külső környezetünknek akkor, hogyha úgy döntünk, hogy változtatni szeretnénk az életünkön?
Hadd induljak a bejátszásból. Nagyon szép volt ezt hallani, hogy itt van egy kapcsolat, és hogy ebben a kapcsolatban ez a fiú, vagy ez a fiatalember képes volt megőrizni a stabilitását. Miközben a partnere, a bejátszásban elhangzó nő kifejezte az érzelmi zűrzavarát, vagy a nehézségeit. Ha kérdésedre akarnék válaszolni, akkor ha innen indulunk, akkor azt mondhatjuk, hogy a környezetünknek van egy olyan nagyon fontos szerepe, hogy meg tud bennünket tartani akkor, amikor mi kezdünk bizonytalanná vagy instabillá lenni. Tehát a környezetünknek lehet egy ilyen háló, egy ernyő szerepe, és erre néha nagyon nagy szükségünk van, mert van, hogy nem tudjuk saját magunkat megtartani, elkezdünk csúszni lefelé, vagy zuhanni, és a környezetünk már azzal is adott esetben meg tud tartani, itt ebben az esetben inkább egy anyai mentalitásról volt szó. Szeretlek téged úgy, ahogy vagy. Elfogadlak akkor is, ha nyűgös vagy, fáradt vagy, undok vagy, akármilyen érzésedet kifejezed. Ez tulajdonképpen egy anyai attitűd. És hogy ebben az attitűdben, vagy ebben a hozzáállásban benne van az, hogy ahogyan én megőrzöm a nyugodtságomat, és visszatükrözlek téged magad számára, ahogyan én nyugodt tudok maradni és stabil, tulajdonképpen azt is üzenem neked, hogy elfogadható, kezelhető, kézbe vehető, átformálható az a mindenféle zűrzavar, káosz, érzelmi zuhanás, ami éppen benned van. Hiszen látod, engem elért az, ami belőled jön, mégsem váltam tőle bizonytalanná vagy instabillá, Tehát ezzel lehet valamit kezdeni. És amikor valaki így megőrzi ezt a stabilitását, tulajdonképpen visszatükrözi a társát saját maga számára, és ad egy mintát is, hogy fogsz tudni valamit kezdeni a saját belső bizonytalanságoddal, vagy zűrzavaroddal. A másik, hogy a környezetünk nagyon sokat segíthet, tulajdonképpen mondhatnék itt négy elemet is, akkor az talán még jobban kézbe vehető. Az első, nagyon nagy segítség az, amikor a környezetünk segít bennünket a jóra. Valami jóra, így is szoktam ezt mondani, csábít bennünket a jóra. Tehát például, mikor valakit támogatunk abban, hogy kérjen segítséget, akkor, hogyha egyedül nem tud valamit megoldani. Vagy pedig, hogyha valaki a változás kapcsán instabil lesz, hiszen a változás mindig ezzel is együtt jár, hogy a régi megszokott egyensúlyból kibillenünk. De ahhoz, hogy egy jobb egyensúlyba kerüljünk, ahhoz a kettő között általában egy nehezebb élethelyzet jön. A környezetünk, ha támogatja ezt a szakaszt, és elismeri, vagy elfogadja, hogy most mi egy nehezebb élethelyzetben vagyunk, és kísér minket, és azt mondja, hogy igen, mi is látjuk a célt, az a cél, amit te kitűztél, az nagyon jó. Mi meg egy picit most viseljük az ezzel járó nehézségeket. Tehát ez az első, a jóra csábítás, a jóra segítés. A második, konkrétan segítséget kapunk. De nagy dolog az, hogy odafordulhatok hozzád, és elmondhatom, hogy mi van velem, és te meghallgatsz engem. Ez egy konkrét segítségnyújtás. A harmadik, amikor bátorítanak bennünket. Nagyon nagy szükségünk van arra, hogy bátorítást kapjunk. Ugye a motivációnak is megvan a köre. A motiváció köre az, hogy én már azt gondolom, hogy itt lehet, hogy egy séma munkál bennem. Én szeretnék változtatni. Már most látom, milyen irányba akarok menni, tudok is segítséget kérni, elkezdek magamon dolgozni, és hogyha te azt mondod nekem, hogy de jó, hogy ezt csinálod, hát de büszke vagyok rád, hogy nekiálltál ennek a nehéz munkának. És de jó lesz, hát már most látom, hogy mennyivel boldogabban fogunk tudni együtt élni. Hát tudod, mit én melléd állok ebben? Szólj nekem, hogyha valamire szükséged van. Hát szárnyakat kapok ettől a néhány mondattól, de az ellenkezőjét kapom. És miközben én iparkodom a jóra, erőfeszítést teszek, és közben ebben az erőfeszítésben nyilván gyöngülök is, nem csak erősödök, mert hiszen energiákat adok ki. És te azt mondod, hogy na, ennyi sikerült csak. Na, hát neked aztán igazán nem érdemes ide járni, vagy oda járni. Na, ezt teszi veled a templom, ezt teszi veled a pszichológus, ezt teszi veled az önismereti csoport, ezt teszi veled az a közösség. Ismerjük ennek a különböző verzióit. Mikor egy ilyet kapok, akkor a motivációim hihetetlenül el tudnak apadni. És a negyedik, ezt is érdemes főleg a mi magyar valóságunkban hangsúlyozni, amikor a környezetünk megdicsér, amikor valami sikerül, és ezt megünnepeljük. És azt tudjuk mondani, hogy gratulálok, hogy ezt jól csináltad.
Mi történik akkor, hogyha egy emberi társas kapcsolatban, legyen szó akár házasságról vagy barátságról, az egyik fél fölismeri azt, hogy a másiknak segítségre lenne szüksége, ám a másik fél nem biztos, hogy ezzel egyetért. Hogyan ébreszthetjük rá arra, hogy pedig mégiscsak jót tenne, hogyha egy kicsit erről akár beszélgetnénk, vagy komolyabban utána néznénk a probléma gyökerének?
Ez egy gyakori helyzet, és lehet, hogy nem fog jól hangozni, amit mondok, de éppenséggel itt általában arról van szó, hogy amikor én látok valakit, főleg akivel együtt élek, akkor kialakul valami, amit a szociálpszichológia nagyon világosan hoz, hogy általában a házasságban mind a két fél azt gondolja, hogy ő jobban ismeri magát, hát nyilván jobban ismerem magam, hiszen itt vagyok bent, tehez képest csak töredékeket tudsz rólam, de én kívülről jobban ismerlek téged is, mint te magad. Most a párkapcsolatban az általában egy kölcsönös előítélet szokott lenni, mind a két fél azt gondolja, hogy én magamat jobban ismerem, és hát most már az együttélés révén téged is. És hiába mondom neked, hogy ilyen vagy olyan vagy, nem hallgatsz a jó szóra. Ebből szokott nagyon sok vita, veszekedés és patthelyzet kialakulni. És hogy ezért érdemes, mikor valakiben ez úgy elsőre fölmerül, ezzel gyakran találkozom, jön valaki, és azt mondja, sajnos a gyerekemmel ez van, az unokámmal ez van, ővel ez van, a házastársammal, a férjemmel, a feleségemmel, az apukámmal, anyukámmal. Akkor tulajdonképpen ez egy első lépés szokott lenni, Még szeretnénk megúszni a munka ránk eső részét. Nagyon gyakran erről van szó. Természetesen van olyan helyzet, hogy látok valakit, aki egy nagyon nehéz csávába kerül, és ténylegesen utána kell nyúlni, és egy konkrét segítségre van szüksége. Ilyen van. De azok a kapcsolati nehézségek, amelyek általában szóba szoktak kerülni, ezek általában még azt igénylik, hogy én azokat a kérdéseket tegyem föl, hogy mit tettem én eddig ezzel a problémával? Milyen reakcióim voltak a társamnak erre a magatartására? Miért bosszant ez engem? Tudnék-e valahogyan másképpen reagálni? Hogy tudnám én megváltoztatni azt a közeget, azt a rendszert, azt a világot, amiben ez a probléma már tartósan fönnáll? Mert ugyanis az megint csak egy naivitásunk szokott lenni, hogy egy problémáért te vagy a felelős, és hogyha te megváltoznál, akkor minden jóra fordulna. Na ez az a képlet, ami általában a helyzetet egészen el szokta lehetetleníteni.
Tehát minden probléma megoldásánál, akár legyen az a leghétköznapi legkisebb probléma, nagyon fontos, hogy megtanuljunk először tükörbe nézni, és utána a másik felé fordítani azt a tükröt.
Nagyon egyetértek ezzel. Igen, és oda is juthatunk, akármennyire ez is talán nem ízlik igazán úgy elsőre, hogy vannak olyan társkapcsolati helyzetek, amikor a kapcsolatért szinte semmi más nem tehetek, mint hogy én változok.
Van még egy fontos dolog, amit szerintem nem árt tisztázni, hogyha probléma megoldásról, gyermekkori sérelmeink orvoslásáról van szó, mégpedig az, hogyha szembesülünk azzal, hogy igen, nekem van egy problémám, és eljutunk a felismerésig, hogy akkor ne essünk kétségbe.
Nyilván nagyon jó, hogyha nem esünk kétségbe. Például azért ne, mert akármennyire is megsebződött valaki, akármennyire is hordoz bizonyos olyan negatív sémákat, amik ellehetetlenítik őt, vagy a kapcsolatait, az életvezetését, vagy a munkavégzését kisebb vagy nagyobb formában, vagy mértékben, az ő élete a sémáival együtt egy értékes élet. És hogy mennyire fontos lehet az első kérdésed ez volt, hogy a környezet mit tehet. Ha például ilyenkor, amikor kezdenénk becsavarodni a kétségbeesésünkbe, és azt gondolni, hogy tessék, én ebből már sose jövök ki, mit tett velem ez vagy az, én már ebből sose gyógyulok meg, már én mindent megpróbáltam, már megint itt van ez vagy az a negatív élményem. Hogy ilyenkor elő tudjuk venni azt, hogy akármennyire is olyan az életünk, amilyen, abban nagyon-nagyon sok érték volt, és nagyon sok érték van. Sőt, egészen odáig is elmehetünk, hogy ha valaki nagyon negatív sémákat hordoz, és nagyon negatív sémákkal éli az életet, és sosem gyógyul meg belőlük, az az élet akkor is nagyon értékes, és hogy ő akkor is adhatott és adhat a környezetének olyan kincseket és értékeket, amelyek, akár így is merem mondani, örök életre szóló kincsek és értékek. Hadd mondjak erre egy példát. Képzeljük el, hogy valakinek a harmadik séma az így szól, hogy az érzelmektől való megfosztottság. Hogy valaki egy olyan világba nő bele, ahol valamiképpen a számára fontos érzelmeket nem kapja meg. Ő nagyon könnyen például segítő foglalkozást választ. Miért is? Azért, mert meggyökeresedik benne az, hogy rendelkezésére álljon másoknak, hogy mások szolgálatára legyen, hogy ne a maga érzéseivel foglalkozzon, ne a maga szükségleteivel törődjön, hanem másokra hangolódjon rá. Hát egy ilyen embernek az élete hogy ne volna értékes? Miközben lehetséges, hogy ő maga sem tudja miért, ő egyre inkább a kiégés felé megy, vagy esetleg átélt már egy-két kiégést, úgy érzi, hogy nincsen elég öröm az életében, vagy már semmi sem teszi őt boldoggá. Tehát ez a két dolog egyszerre van, hogy valahogy átélem a sémámnak a következtében a fájdalmaimat, vagy a rossz érzéseimet, és ezekkel párhuzamosan nagyon komoly értékeket tudok fölmutatni az életemben.
A kétségbeesés mellett az is fontos, hogy szégyent se érezzünk akkor, amikor ráébredünk arra, hogy igenis vannak sérelmeink, problémáink, amin segíteni kell.
Igen, persze, nagyon nehéz ez, hogy parancsóra nyilván nem megy, nem állhatok oda valaki elé, és mondja, hogy te most ne szégyeld magad, vagy te most ne érezd azt, amit érzel, de amit mondasz, az nagyon fontos, hogy például a szégyen nagyon-nagyon gyakran, ha egy picit utána nézünk, olyan dolgokból fakad, és olyan dolgokra vonatkozik, amely dolgok miatt tulajdonképpen nem volna szükségszerű szégyenkeznünk. Valójában nem kellene szégyenkeznünk emiatt. És hogyha nem a séma logikája alapján tekintünk egy helyzetre, hanem megpróbáljuk a látókörünket egy kicsit kitágítani, akkor azt látjuk, hogy miközben én szégyenkezem valami miatt, mellettem nagyon sok ember ugyanazon dolog miatt egyáltalán nem szégyenkezik. Hadd mondjak erre egy egyszerű példát. Képzeljük el, hogy valaki, amikor hamisan énekel, ezt nagyon szégyelli. Ezért például bemegy a templomba, és sohasem énekel. Mert ő megtanulta azt, hogy ő ügyetlen és béna, nem tud énekelni. Miközben mellette van valaki, aki önfeledten énekel, és megengedi magának, és a környezetét is el tudja úgy képzelni, hogy ő is megengedheti neki, hogy néha hamisan énekeljen. Tehát a szégyenünk szinte mindenhez hozzá tud kapcsolódni. A származásunkhoz, az életkorunkhoz, a testi alkatunkhoz, adottságainkhoz, képességeinkhez, tehetséghez, azoknak a hiányához, szinte mindenhez. Tehát, aki nagyon sokat szégyenkezik, ő neki érdemes egy picit körbenézni, és megnézni azt, hogy ami miatt ő szégyenkezik, nagyon sokan nem is szégyenkeznek miatta, tehát éppenséggel lehetséges volna egy másik hozzáállást kialakítani valamihez, adottsághoz, készséghez, hiányhoz, bármihez.
Teljességre hangolva. Beszélgetés Pál Ferivel a Magyar Katolikus Rádióban.
Szó esett már arról is, hogy sokszor nem könnyű felismerni azt, hogy egy sémával állunk szembe, pláne nem azt, hogy melyikkel éppen a sok közül. Az érzelmi elhagyatottság sémájának, amiről az előbb beszéltél, a tüneteit például, vagy a jeleit, hogy ne legyünk orvosi szakszótár, tehát ennek a jeleit kifejezetten nehéz felismerni.
Igen, azt is mondhatnánk, hogy homályosak a jelek. Vagyis, hogy az illető nem tudja pontosan egész konkrétan megmondani, hogy mi is a baja. Inkább valami olyasmiről számolnak be sokan, mert egyébként ez egy nagyon gyakori séma, az egyik leggyakoribb. Hogy valahogy kimerült vagyok, fáradt vagyok, hogy úgy érzem, én sokat segítek másoknak, de mint hogyha nekem kevésbé segítenének, olyan lehangolt vagyok, nem értem, hogy miért nem találok elég örömet ebben vagy abban, olyan magányosnak is érzem magam az utóbbi időben, mint hogyha nem állnának mellém, mint hogyha nem számíthatnék mások támogatására. Tehát egy elég összetett jelvilág az, ami ebben a sémában megnyilatkozik, és miután elég homályosak a jelek, tulajdonképpen külön-külön nem is túlzottan kínzóak, ezért nem is ismerjük föl, hogy ez egy sémának a hatása bennünk és rajtunk. Ez a séma pedig nagyon gyakran azért is mélyül el, mert aki ebben az érzelmektől való megfosztottság sémában él, ő ténylegesen nem fejezi ki a szükségleteit, ténylegesen nem mondja ki, hogy mi esne neki jól, hanem például egészen ösztönösen, mert ezt tanulta meg, mindig abban a működésmódban van, hogy ő hangolódik rá másokra, ő figyel másokra, ő helyezi háttérbe mindig a saját szükségleteit, ő késlelteti a saját szükségleteinek a kielégülését, és tulajdonképpen ezt nagyon begyakorlottan is teszi, tehát nem is tűnik föl neki, hogy már most megint valami olyasmit tett, amitől nap végén fáradtabb lesz, mint ahogyan szeretné, már most megint valami olyasmit csinált, amitől valahogy kifarcsartabbnak és boldogtalanabbnak fogja érezni a hétvégén magát, tehát nem is tűnik föl neki, hogy a saját magatartásával hogyan járul hozzá ennek a sémának a fönntartásához és megerősödéséhez.
A változásért meg kell dolgozni, munka van mögötte, tehát a kitartás is egy rendkívül fontos fogalom, hogyha változtatni szeretnénk.
Kitartás valóban, valóban, de az is biztos, hogy amikor nekiállunk fejlődni, akkor az első időszakokban a külső személyekre, segítségre nagy szükségünk lehet, hogy kívülről is kapjunk sok bátorítás, buzdítás, megerősítés, tanácsadás, segítséget, aztán, hogyha rész sikereink vannak, akkor ezt megünnepelhessük. Tehát valahogy olyan utat járunk be sokszor, amikor az életünkben valami alapvető vagy gyökeres változásnak állunk neki, mint amikor gyerekké válunk, vagy amikor gyerekek voltunk, és még sokkal több külső megerősítésre, támogatásra, eligazításra, vagy kapaszkodóra van szükségünk. És hogy ahogyan egy változás kezd bennünk megszilárdulni, akkor ezeket a kapaszkodókat rendre szépen el tudjuk már engedni. De hogy például milyen fontos az, hogy amikor egy nagy változásban vagyunk, és ténylegesen több kapaszkodóra van szükségem, akkor ezt nem szégyellem. Például, hogy merek segítséget kérni.
A különböző sémákhoz vannak különböző kulcsmondatok is. Mit tehet az, aki például fölismeri azt, hogy valószínű, hogy ő neki ez az érzelmi elhagyatottság az, ami meghatározza az életét, ami problémákat okoz neki. Megtörténik a felismerés, ugye erről már beszélgettünk, hogy ez sem egy egyszerű dolog, és mit tehet utána? Vannak leírt szabályok vagy jó tanácsok, amiket, hogyha rögzít magában, akkor fog bekövetkezni a változás?
Nem gondolom, hogy lennének receptek. Mindig tiltakozom a receptek ellen, mert az ember annál egy sokkal-sokkal finomabb, gazdagabb lény, mint hogy receptekkel lehetne gyógyítani. De az biztos, hogy tudunk mondani olyan lehetőségeket, amelyeket érdemes lehet elkezdeni kipróbálni. Például, aki ebben a sémában van, megpróbálhatna találkozni a gyerekkori önmagával. Azzal a gyerekkori önmagával, aki valamikor kritikus életkorban elkezdte megtanulni azt, hogy ő nem fontos. Hogy az ő szükségletei, az ő érzései, azok nem fontosak, azok nem számítanak, azok nem érdekesek. Többféleképpen is segíthetünk ebből a szempontból magunknak, például kereshetünk gyerekkori fényképeket. Picit becsukjuk a szemünket, és elképzeljük, hogy tulajdonképpen, mikor úgy érzem, hogy olyan elhagyatott vagyok, és nem számíthatok segítségre, hogy nem törődnek velem igazán, és hogy vagy olyan boldogtalan vagyok, vagy magamra hagyott, akkor hány évesnek érzem, vagy látom magam? Ezt általában meg szoktuk tudni mondani. Lehet, hogy 2 évesnek, 4 évesnek, 8 évesnek látom magam. Vegyek elő egy fényképet, ami ebből az életkorból van, és csak nézegessem, először is kezdjek el ismerkedni ezzel a 2 éves, 4 éves, 9 éves kisfiúval vagy kislánnyal. Aztán, hogy nézegetem őt, engedjem, hogy érzéseim legyenek. Engedjem, hogy hasson rám az a kisfiú, az a kislány. Egyszerűen csak legyek vele. Ez az első. Legyek vele. Hordhatom a pénztárcámba. Én például 1,5 évig hordtam egy óvodáskori fényképemet, mert nagyon szerettem volna meggyógyulni, és szerettem volna ebből az érzelmektől való megfosztottság sémából kinőni. Ezért 1,5 éven keresztül hordtam magammal ezt a fényképet, és újból volt, hogy naponta többször elő is vettem. Aztán mondok még egy dolgot, ha már előttünk van a fénykép, akkor úgy érdemes például tovább menni, hogy megkérdezem ettől a kisfiútól, én most magamra gondolok, hogy mondja csak, és szabad becéznem is magam, ahogyan már ott az együttlétben kialakult egy kapcsolatom a saját gyerekkori magammal, hogy mondd csak, Feri, mire lenne szükséged? És akkor érdemes egy picit hallgatni, hogy mit mond ez a kisfiú ott a fényképről, a fényképen keresztül. Hát mire lenne szüksége? És akkor egy konkrét példát hadd mondjak el, erre vonatkozóan néztem a saját 4-5 éves kori fényképemet, és az jutott eszembe, hogy olyan jó lesne neki, hogy megsimogassák az arcát. És ugye itt vagyok papként, és azt mondom, ó, hát most itt vagyok papként, most kihez menjek oda, hogy simogasd meg az arcom? Hát ez most hogy lesz, ezt hogy kérje? Most itt van, föltártam egy szükségletemet, és jó, hát de hogyan fogok akkor tovább menni? És lehet, hogy nagyon furcsán fog hangozni, több helyen elmondtam már ezt, és voltak, akik nagyon mosolyogtak rajta, mások meg nagyon szánakoztak rajtam. Minden esetre a következő egyszerű gondolatra jutottam, megsimogathatom a saját arcom. És akkor éveken keresztül, miután már kialakult ezzel a gyerekkori önmagammal a kapcsolatom, már fölvettem a kapcsolatot, és ő azt mondta nekem, hogy Feri, simogasd meg az arcom. Akkor tudtam, hogy én ezt megtehetem magamnak és magamért. És megsimogattam a saját arcom, és elmondanám neked, nagyon jó érzés. Nagyon jó érzés. Természetesen nem olyan, mint amikor a kisfiúnak az édesanyja simogatja meg az arcát, de mégis valami olyasmi, ami fizikai érzeteket kelt, érzéseket kelt, és ráadásul eltöltött azzal az erővel, hogy tehetek magamért. Hogy most ebben a pillanatban nem sajnáltatni érdemes magam, hanem örülni annak, hogy van itt valami, amit meg tudok magamért tenni.
Tehát ne csak a külső környezettől, hanem saját magunktól is várjunk némi támogatást.
Hogyne, nyilván ez volna a cél, hogy képes legyek önmagamat stabilabbá, egészségesebbé, boldogabbá alakítani vagy gyúrni. Nyilvánvaló, nem a környezetemmel szemben, vagy a környezetemnek a rovására.
Életünk negatív sémáiról és azok megoldásáról beszélgettünk teljességre hangolva. Pál Feri előadásait személyesen is felkereshetik kedden esténként a Millenárison, vagy visszamenőleg meghallgathatják a világhálón a pálferi.hu oldalon. Következő adásunk a keddi alkalmakhoz kapcsolódva továbbra is a sémákról és azok megoldásáról szól majd. Addig is várjuk történeteiket, észrevételeiket elérhetőségeinken. Köszönjük, hogy velünk tartottak, a technikus Biksa Levente és a felelős szerkesztő Gyarmati Dóra nevében is búcsúzik.
A sorozat gazdája Pál Feri.
És a műsor szerkesztője Csút Judit.
Mi a teljesség? Hiánytalanság.
Talán Isten.
Teljesség szerintem az fajta elégedettség az életemben, tehát hogyha az életemnek a elég sok területénre azt gondolom, hogy elégedett vagyok a dolgaimmal, azt mondanám teljességnek.
Teljesség? Ami kerek egész.
Egészlegesség Istenben.
Teljességre hangolva, Pál Ferivel. Üzenetrögzítős telefonszámunk 061-255-3388. Műsorunk e-mail címe pálferi@katradio.hu.